Az előadás sorozatunkban elmondhatjuk azt, hogy az első nagy gondolati egységhez érkeztünk, a hit általi megigazulás, a hitből való megigazulás gondolatmenetében. A második fő gondolati egységhez érkeztünk a mai alkalommal. Ugye az első gondolati egységnek a lényegét így lehetne összefoglalnunk röviden, hogy kiknek van szükségük arra, hogy hitből igazuljanak meg. Kiknek van szükségük az evangéliumra, az evangélium üzenetére, ez az a kérdés, amiről szólt, és erre röviden azt a választ adhattuk az előző három előadás alapján, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy evangéliumot hallgasson, és megragadja az evangéliumot, hiszen minden ember vétkezett, minden ember személyes felelősséggel áll az Isten ítélőszéke előtt, senki nem mentegetheti magát tudatlansággal, és ezért elmondhatjuk, hogy jogos az Isten haragja minden ember életén is, minden emberi bűnnel szemben is. Másrészt azért van szüksége minden embernek a hitből való megigazulásra, mert az örök élet feltétele a törvény betöltése, és az isteni mércének megfelelő igazság, márpedig aki vétkezett, az elvesztette ezt a feltételt. Az kiesett ebből a feltételből. Harmadrészt pedig azért mondhatjuk ki, hogy minden embernek szüksége van, mivel hogyha valaki már vétkezett, már pedig az ige határozott állítása az, hogy mindenki vétkezik az életében, ha valaki már vétkezett, az többé nem képes önerőből örök életet élni, az örök életre alkalmassá válni, mert nem elég a törvénynek a formai betartása, a törvény betöltésére, az isteni mérce szerinti betöltésére van szükség. Tehát két nagyon erős érv szólal meg az igében, ami miatt azt mondhatjuk, hogy mindenkinek szüksége van a hitből való megigazulás üzenetére. Az egyik az, hogy mindenki vétkezett, és mindenki a halál ítélete alatt áll. Mindenki az isteni ítélőszék előtt, hogy így mondjam, reménytelen helyzetben van önmagában. Másrészt pedig azért, mert a testébe az önzés törvénye beíródott, és az ember önmagától a cselekedetei szintjén külsőleg esetleg képes betartani a törvényt, de az indítékaiban megtisztulni, az önzéstől megszabadulni, erre nem képes az ember saját erejéből. A törvény halálos ítéletet mond ki minden vétkezőre, mindenki vétkezett, és akkor most föl kell tenni azt a kérdést, hogy mi akkor a megoldás ebben a helyzetben. Hiszen, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor minden egyes ember, mindannyian kilátástalan helyzetbe jutottunk a bűn következtében. Az örök életre nézve, a boldog életre nézve reménytelen helyzetben vagyunk. Mi a megoldás erre a helyzetre? Mi az a megoldás, amit az Isten felkínál az embernek? Erről szól a mai előadásunk, és viszonylag rövid, de annál tartalmasabb szakasz a római levélből az, amit mai alkalommal veszünk. A harmadik fejezet 21. versétől a 31. verséig terjedő szakaszt fogjuk elemezni, és még egyszer hadd mondjam ki azt így bevezetésként ennek az előadásnak, vagy ennek a témának a bevezetéseként, hogy ez a szakasz az egész római levélnek a kulcsa, ez a szakasz az egész római levél gondolatainak az alappillére, ezt a szakaszt kell a legjobban megértenünk, de nyugodtan kimerem azt is mondani, hogy ez a szakasz az egész Biblia megértéséhez kulcsot ad az ember kezébe. Aki megérti az Isten törvényét, megérti a bűnnek a súlyát, és megérti az isteni választ, megoldást, amit a bűnre felkínál, azt találja meg a kulcsokat a Biblia megértéséhez, más részeinek a megértéséhez is. Induljunk akkor el, és nézzük végig, hogy mit mond ez a szakasz. Először felolvasom, és utána majd részletenként vesszük. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Ugye, hogy a szöveg összefüggésbe bekapcsolódhassunk, odáig vezett el a gondolatmenetet az apostol, az előző szakasz 9. verse volt egy csomópont, ahol azt mondta, hogy ez elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. A 20. versben azt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. És így folytatja, most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták, Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten előre rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés? Kire kezdetett? Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Avagy Isten csak a zsidóké? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mivel hogy egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által. A törvény tehát hiába valóvá tesszük a hit által? Távol legyen, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Ez tehát az a szakasz, amiről ma szó lesz, és hogyha áttekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a szakasz a 21. versben, a 21. 22. versben megfogalmazza rögtön a megoldást. Tehát amikor az apostol elvezet a zsákutcába, amikor rámutat arra, hogy nincsen remény, emberi remény, akkor a következő két versben a megoldás lényegére mutat rá. A 21. 22. vers ezt tartalmazza. Utána a 23. vers ismét összefoglalja, hogy milyen helyzetben van minden ember, és a 24. verstől a 26. versig kifejti ennek az isteni megoldásnak a lényegét, hátterét. A 27-től 31. versek pedig következtetések. A 27. vers egy összegző kérdés, a 28. vers az eszmének az összegző kimondása, a 29. 30. vers az alapkérdéskörre visszavetíti ezt a kérdést a zsidó pogány kérdésre, és a 31. vers még egy újabb összegzés, vagy egy újabb összegző gondolat a megértett gondolatok nyomán. Nézzük ebben a felosztásban a 21. 22. vers, ahol az alapeszmét az apostol megfogalmazza. Így olvassuk, most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták, Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. A megoldás lényege tehát az, hogy az Isten igazsága elnyerhető az ember számára a Krisztusba vetett hit által. De nézzük, hogy hogyan fejti ki ezt a gondolatot az apostol. Tehát mondom, ez a rövid összegző megoldás, hogy az az igazság, amely nélkül az ember halálra ítélt, és az örök élet szempontjából reménytelen helyzetben van, sőt az élet szempontjából reménytelen helyzetben lenne, az az igazság elérhető mindenki számára a Krisztusban való hit által. De mit jelent ez a hit, mit jelent a Krisztus igazsága? Így olvassuk, hogy most pedig törvény nélkül megjelent az Isten igazsága. Ez a gondolat, hogy törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, arra utal, hogy ezt megelőzően, mielőtt ez nyilvánvalóvá vált volna, az ember számára az volt a látható gondolat, hogy tartsd meg az Isten parancsolatait és élsz. Az Ószövetség ezt konkrétan kimondja, megfogalmazza, hogy aki betölti a törvényt, aki megtartja az Isten parancsolatait, az él az Isten parancsolatai által, hiszen az élet törvényével van összhangban. Csak hogy, amint az előzőkben láttuk, ezen az úton nem lehet üdvözülni. Ezen az úton nem lehet igazság az embernek, nem lehet élete az embernek, tehát szükséges, hogy más módon, más úton, módon elérhető legyen az Isten igazsága az ember számára, és ez az első gondolat, amit az apostol kimond, hogy törvény nélkül jelenik meg az Isten igazsága, jelent meg az Isten igazsága az ember számára, hiszen a törvény útja járhatatlanná vált a bűn miatt az ember számára. Hiába mondja azt ki a törvény, hogy amely ember megcselekszi, él a törvény által, az a probléma, hogy az ember nem tudja megcselekedni, és ezért nem tud élni. Nem tud élni a törvény által. Az Isten igazsága jelent meg, mondja az apostol. Az Isten igazsága, amellyel kapcsolatban ki kell mondani, hogy az az igazság, amely egyedül elegendő az üdvösséghez, az Isten mércéjével mért igazság jelent meg. Az Isten a saját igazságát kínálja fel az embernek, amely tökéletes, és ebből következik, hogy ez az igazság megáll az ítéletben. Az Isten ezt az igazságot elfogadja az ítéletben az embertől. Ez az igazság ki fogja állni az ítélet próbáját. Ezért fontos, hogy az Isten igazsága jelent meg az ember számára a törvény nélkül. Az ember igazsága nem állja ki az isteni ítélet mércéjét. Így mondja Ézsaiás próféta könyve, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Önmagunkban, önmagunk nézőpontjából lehet, hogy igazunk van. De amikor az isteni nézőpontból nézik az igazságomat, amikor az Isten megvizsgálja az igazságomat, akkor kiderül, hogy át van szőve önigazultsággal, önzéssel, önfelmagasztalással, dicsőségvágyjal. Azt mondja itt az apostol, hogy megjelent az Isten igazsága. Ez a görög szövegben egy olyan ige alak, amelyik befejezettséget sugall. Arra utal, hogy valami megtörtént, és ennek eredménye, következménye van. Az Isten igazsága a történelem egy pontján megjelent, láthatóvá, szemlélhetővé vált, és ezt az Isten a maga részéről nem vonja vissza többé. Ezt az igazságot felkínálta az embernek, és ezt a lehetőséget nem vonja vissza az embertől, aki akar, élhet ezzel a lehetőséggel, amit felkínál, és amely még egyszer ismétlem, amely az ítéletben az elegendő igazságot jelenti az ember számára, amely kiállja az ítélet vizsgáját, próbáját is. Azt mondja ez a 21. vers, hogy ez az igazság, amely megjelent, amely láthatóvá vált, és szemlélhető ebből következőleg ma is, ez az igazság az, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Ennek a kifejezésnek, vagy ennek a gondolatnak, hogy erről az igazságról tanúskodik a törvény és a próféták, bizonyságot tesznek mellette a törvény és a próféták, ennek két jelentése is lehet. Az egyik jelentése, hogy erről az útról, hogy az ember kegyelemből ajándékba kapja az Isten igazságát, az Isten bocsánatát nyeri el, erről az útról már maga a törvény is szól. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy a törvény egyrészt kimondja, hogy ezt cselekedj és élsz, és átkot mond ki arra, aki nem tartja meg a törvényt. Másrészt az Isten már a törvényben kinyilatkoztatást ad arról, hogyha valaki áthágta a törvényt, akkor van egy lehetősége a rendezésre. Ez az egy lehetőség pedig a templom szolgálat törvényei kapcsán jönnek napvilágra. A Bibliában a bibliai törvényeket vizsgálva legalább három csoportra kell osztanunk az Isten törvényeit. Van az első csoport, amelyet így fogalmaznék meg, hogy az élet törvényei, amelybe erkölcsi és az életmóddal kapcsolatos törvények tartoznak, amelyek az élet törvényszerűségeit, a lelki és a testi élet törvényszerűségeit hordozzák az ember előtt. Van egy másik csoportja a törvényeknek, amelyek Izrael állam életét irányították, Izrael társadalmi berendezkedését fogták össze és irányították. És van egy harmadik csoportja a törvényeknek, amelyről a Biblia maga mondja ki, hogy időleges törvények, időlegesen adta az Isten, a templom szolgálathoz kapcsolódó törvényeket, az áldozat bemutatáshoz kapcsolódó törvényeket, mert ezek a törvények szabályozták az áldozat bemutatásnak a menetét, és ezek az áldozatok pedig előképként, árnyékként ábrázolták a krisztusi megoldást, a Krisztusban felkínált isteni megoldást. Az Ószövetségben, hogyha egy ember vétkezett, és rendezni akarta a bűnét, mert rádöbbent, hogy az Isten ítélete alatt áll, akkor el kellett mennie Jeruzsálembe, magával kellett vinnie, vagy ott vásárolnia kellett egy bárányt, amely épp egyesztendős fiatal bárány kellett, hogy legyen, és utána a következő folyamat zajlott le, annak az embernek meg kellett állnia a templom bejárata előtt, a pap jelenlétében meg kellett vallania a bűneit, rátéve a kezét az áldozati állat fejére, és ezzel kifejezte azt, hogy az ő bűneit átrakja, áthárítja arra a helyettes áldozatra, és utána saját kezüleg meg kellett ölni a bárányt, és ennek a vérét vitte be a pap, és járt közben érte az Isten előtt, hogy bocsánatot szerezzen. És mindegyik áldozat bemutatás, bűnért való áldozat bemutatás azzal ér véget, Mózes harmadik könyvében olvashatjuk ennek a szabályozását, hogy a pap kijött, és közölte az emberrel, hogy megbocsáttattak a te vétkeid. Ez volt a befejezése a folyamatnak. A bűn átkerült egy ártatlan állatra, annak az állatnak meg kellett halnia, és vérontás nélkül nem volt bűnrendezésre lehetőség, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, ahogy a Biblia fogalmazza. Ennek az állatnak a vérét bevitték a szent helyre, és utána kijött a pap, és hirdette a felszabadító üzenetet annak az embernek, aki ott állt, hogy a kegyelem üzenetét meghallgassa, megbocsátattak a te bűneid. Ez önmagában az evangéliumot mondja el az embernek. Az a döbbenetes, hogy volt egy olyan szertartás, amikor a ceremoniális törvény azt is elmondta, hogy ki lesz ez az áldozat, akinek az életéért cserébe életet kap az ember, és tovább élhet. Ez a nagy engesztelési napon történt, a Jom Kippur ünnepén történt, amikor két állatot, két kecskebakot kellett egymás mellé állítani, mindegyikre sorsot vetettek, az egyik az urat jelképező kecskebak lett, a másik pedig Azázelt jelképező kecskebak lett, és az urat jelképező kecskebakot meg kellett ölni. Benne van az evangélium a törvényben. Az ember egy helyettes áldozat által kap bocsánatot, és ez a helyettes áldozat nem más, ez a bárány nem más, mint akiről az Úr gondoskodik, maga az Isten fia, Jézus Krisztus. A törvény bizonyságot tesz erről az útról. Ez az egyik értelme. És a proféták is bizonyságot tesznek erről az útról, hiszen a proféták hirdették a bűnrendezésnek ezt az útját. Olvassuk csak el otthon Ézsaiás proféta könyve 53. fejezetét. Teljesen világosan mondja el, hogy az eljövendő messiás sokak bűnét hordozza. Ézsaiás proféta könyve 53. fejezete. Jeremiás proféta azt mondja, hogy az Úr a mi igazságunk. Hogy az Isten az, aki a mi igazságunk. Az Istenben van a megigazulás az ember számára. Az Isten ajándékozza az igazságot az embernek. Ez tehát az egyik értelme annak a gondolatnak, hogy erről az igazságról, az Isten felkínált igazságáról, az Isten által felkínált igazságról tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták, hogy maga a törvényben, a ceremoniális törvény hirdeti ezt az utat, hogy van lehetőség a bűnrendezésre, és a proféták is hirdetik ezt az utat, hogy az Isten elküldi a szabadítót, eljön az, aki megszabadítja Izraelt az ő bűneiből, aki kiszabadítja Izraelt a vétekből. Másrészt van egy másik jelentősége is ennek a mondatnak, ez pedig az, hogy Jézus Krisztus életét igazolta a törvény. Jézus Krisztus életét végig igazolja a törvény, Jézus nem hágta át a törvénynek egyetlen pontját sem, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, ahogyan a zsidókhoz írt levél fogalmaz, de nem vétkezett. Ő betöltötte az Isten törvényét, tökéletesen engedelmes volt. Erről az igazságról, amely most megjelent, és amelyet az Isten ajándékba kínál fel az embernek, erről az igazságról a törvény bizonyságot tesz, hogy igen, ez az igazság kiállja a törvény mércéjét. Ez az igazság elfogadható az isteni ítéletben. Második pedig, hogy beteljesítette a próféták jövendőléseit. Itt is hat kazetta sorozatot hadd ajánljak az ószövetségi messiási proféciákkal, ezért is érdemes foglalkozni. Amikor az ember látja, hogy Jézus élete nem esetleges volt, az Isten rengeteg részletet, szinte minden részletet előre megjövendőlt, lefektetett, kijelentett, hogy megtörtént-e az az ígéret, beteljesedett-e az az ígéret, hogy eljön az a valaki, aki az ember helyébe lép, és a saját igazságát az embernek felkínálja, és az ember helyett elszenvedi a büntetést, ezt a proféták alapján azonosítani lehet. Beteljesedtek a jövendőlések Jézus életében, vagy nem teljesedtek be? Csak ezt a kérdést kell feltenni, és azonosítani, ahogyan végbe mentek, beteljesedtek a proféták jövendőlései. A törvény igazolja Jézus magatartását, a proféták pedig igazolják, hogy ő az a helyettes áldozat. Beteljesedett benne az Isten ígérete, hogy eljön a megváltó, eljön a szabadító az ember számára. Most tehát törvény nélkül megjelent az Isten igazsága, szemlélhetővé vált, és szemlélhető maradt az Isten igazsága, az az igazság, amelyről szólt a törvény, szól a törvény és a proféták, amelyről előre az Isten kijelentést adott a törvényben és a proféták által, és amelyet igazol a törvény, és igazolnak a proféták, mert Jézus betöltötte a jövendőléseket, a róla szóló jövendőléseket. Az Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz, és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Az Isten igazsága megjelent azoknak az embereknek, akik elfogadják, bizalommal megragadják az isteni megoldást. A hit szónak a jelentése, az alapjelentése a görög nyelvben bizalom. Nem hitvallást jelent, hanem bizalmat jelent, bizalmat az isteni megoldás iránt, mint egyetlen megoldás iránt. Így folytatja, mert nincs különbség. Ezzel újra összegzi az eddig elmondott gondolatokat. Nincs különbség ember és ember között ebben a tekintetben, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Azt mondja az ige, nincs különbség, mindegy, hogy valaki pogány vagy hívő, nincs más lehetőség. Ebből a szempontból ugyanabban a helyzetben van, mindenki elveszett, mert mindenki vétkezett, és mindenki szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Így olvasok a 23. versben, mindenki vétkezett. A görög ige ki tud fejezni folyamatosságot, és ki tud fejezni pontszerűséget. Az az érdekes, hogy ez az ige, ami itt van, ez nem hangsúlyozza azt, hogy mindenki sokat vétkezett. Ha ezt akarta volna hangsúlyozni, használhatna ilyen ige alakot. De nem akarja ezt hangsúlyozni, és ennek oka van. A Biblia szemlélete a bűnről nem teljesen ugyanolyan, mint az ember szemlélete. A Biblia azt mondja, hogy ami törvényszegés, ami az Isten törvényének az áthágása, az bűn. És ami bűn, annak a zsoldja halál. Nem tesz különbséget ebben a tekintetben a gyakoriság és a méret között. Nem teszi fel azt a kérdést, hogy milyen gyakran követte el az ember azt a bűnt, és nem teszi fel azt a kérdést, hogy mekkora volt az a bűn, hanem azt mondja, hogy aki áthágta az Isten törvényét, annak a következménye halál. Ez az, amit Mózes első könyvében, a 3. fejezetben láthatunk. Az ember engedetlen volt az Isten beszéde iránt, szakított a jó és a gonosz tudásának a fájáról, és ez az egy tett behozta a világra a bűnt, és a bűnnek minden nyomorát, szenvedését, fájdalmát, és ezzel együtt a halált is. Nem kellett többször megtenni, nem kellett benne élni, nem kellett látványosan vétkezni, azt az egyet tette meg, és ez az egy elegendő volt hozzá. Az ige tehát ebből a szempontból azt hangsúlyozza ki, hogy a bűn zsoldja a halál, nem csak bizonyos bűnök következménye a halál, hanem minden egyes véteknek, törvényszegésnek a következménye halál. Teljesen mindegy, hogy kicsi vagy nagy, sok vagy kevés. Ebből a nézőpontból nézve a bűnt, az ember, aki bűnt követett el, reménytelen helyzetbe került, és itt folytatja tovább, mindenki szűkölködik. Ez viszont folyamatos igealak. Még a vétkezésnél pontszerű igealakot használ, és azt mondja, hogy mindenki követett el bűnt, itt azt mondja, hogy ennek következtében mindenki szűkölködik folyamatosan. Nem csak időnként van nyomorúságban az ember élete, amikor különösen összegződik a bűneinek a következménye, hanem az ember folyamatosan szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Az ember elvesztette az Istennel való közösséget, az Isten jelenlétét, az Isten jelenlétének a világosságát, áldó befolyását a bűn következtében. Mert hogy az Isten bűnt és ünneplést el nem szenvedhet, és az embert a bűn elválasztja az Istentől. Aki vétkezett, az elveszítette az Istennel való meghitt közösséget, és szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. A Bibliában az Isten dicsősége kifejezés az nem annyira megfoghatatlan, mint talán a mi számunkra az. Az Isten dicsőségén nagyon sokan úgy gondolom, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel a kifejezéssel egyáltalán, hogy mit értsünk ezen. A Biblia megragadhatóvá teszi ezt a gondolatot Mózes második könyve 33. fejezetében, amikor Mózes megszólítja az Istent, és azt kéri tőle, hogy Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És az Isten a következőképpen válaszol, és ez a válasz nem derül ki a károli fordításból. Meglásd, megteszem, hogy az én dicsőségem te előtted elmenjen, mondja a károli fordítás. Az eredeti szöveg értelmét így lehetne visszaadni, meglásd, megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon. Az ember szűkölködik az Isten dicsősége nélkül, ez azt jelenti, hogy az ember szűkölködik az isteni dicsőség, az isteni jóság, az isteni szeretet hiányában. Nyomorúság az élet, a szeretet, az igazi szeretet nélkül. Nagyon sokszor tapasztalunk emberi szeretetet, amely nem enyhíti a fájdalmat, hanem növeli a fájdalmat, mert önző szeretet. Mert kisajátít, megkötöz, rátelepszik az ember életére. Az isteni szeretet másként viselkedik. Az isteni szeretet felszabadít, erőt ad, bátorít, bizalmat ad, és nem kisajátít, hanem szabadságot ad, hogyha jól érzi magát az ember a jelenlétében, akkor ott maradjon, de nem kényszerít. Az Isten szeretete nélkül szűkölködik minden ember. Az Isten jósága nélkül nyomorúság az ember élete, és elvesztette az életet, ahogyan az ige ezt megfogalmazza, hogy ahol az Isten jelen van, ott van élet. Ahol az Isten nincsen jelen, ott az élet megszűnik. És ebből a szempontból beszél a Biblia ilyen furcsa kifejezéseket vagy gondolatokat, hogy temessék el a halottak az ő halottaikat. Hogy vannak emberek a földön, akik fizikailag élnek, de a Biblia nem nevezi életnek az életüket, mert hiányzik belőle az isteni élet. Hiányzik belőle az, ami miatt az élet életnek nevezhető és értékelhető. Mindenki vétkezett, mindenki szűkölködik, és most jön egy nagyon érdekes dolog, mindenki megigazítatik. A görög szövegből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a mindenki nem csak arra vonatkozik, hogy vétkezik, nem csak arra vonatkozik, hogy szűkölködik, hanem arra is vonatkozik, hogy megigazul. Mindenki vétkezett, mindenki szűkölködik, és mindenki elnyeri az Isten igazságát, mindenki megigazítatik az Isten által, mindenki megigazítatik ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt, előre rendelt engesztelő áldozatul hit által az ő vérében. Az Isten igazsága ajándékba kapható, az ember magát nem tudja megigazítani. Ezt kifejezi a görög ige alak elég határozottan, hiszen ki tudja fejezni azt, hogy valaki maga cselekszik valamit, vagy pedig rajta cselekednek valamit. Itt ez utóbbi eset fordul elő. Nem azt mondja, hogy mindenki megigazítja magát, hanem azt mondja, hogy mindenki megigazítatik az Isten kegyelméből. És ezt a gondolatot pedig a következőképpen fejti ki, erre még vissza fogok térni, erre a gondolatra, hogy minden ember elnyerte Krisztus igazságát, hogy ez miben nyilvánul meg, hogyan megragadható. Viszont most nézzük, hogy mit is jelent a megigazulás. Azt mondja, mert mindnyájan vétkeztek, és mindnyájan szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, és mindnyájan megigazítatnak ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Az ingyen szó helyén szó szerinti kifejezés az az ajándék. Mindnyájan megigazítatnak ajándékként az ő kegyelméből. Gondoljuk csak végig, hogy mit is jelent ez az ajándék kifejezés. Nagyon sokat mondó a kép, ha egy kicsit gondolkozunk az ajándékozásról, az ajándékról. Az első, legalapvetőbb dolog, hogy az ajándék árát ki kell fizetni valakinek. De az ajándék attól ajándék, hogy nem a megajándékozott fizeti az árat, hanem az ajándékozó. Az ajándéknak is van ára, minden egyes ajándéknak van ára, ezt az árat mindig az ajándékozó fizeti ki. Különben nem beszélhetünk ajándékról. Ebben az esetben árként az Isten vérét, Krisztus vérét jelöli meg az ige. Ahogy Péter apostol visszautal erre, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg az atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. A második, hogy az ajándékozó dönti el, hogy kinek adja az ajándékot. Az ajándékozó szuverén joga eldönteni, hogy kinek ad ajándékot. Nagyon fontosnak tartom azt kihangsúlyozni, hogy itt egy olyan ajándékról beszélünk, amellyel kapcsolatban az ajándékozó úgy döntött, hogy mindenkinek felkínálja ezt az ajándékot. Nincs kivétel, mindenkinek felkínálja az igazság ajándékát az Isten, mindenkinek oda ajándékozza ezt az ajándékot. A Biblia nagyon határozottan kimondja, az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Jézus áldozata ezért nem csak egyesekhez, nem csak kiválasztottakhoz szól, hanem minden ember számára megtörtént. A harmadik dolog, az ajándéknak nagyon fontos jellegzetessége, hogy nem lehet megérdemelni. Nem jár. Abban a pillanatban, amikor az ajándék járandósággá változik, már nem beszélhetünk ajándékról, csak bérről. A negyedik dolog, hogy aki kapja az ajándékot, az eldöntheti, hogy megbecsüli, vagy megveti az ajándékot. Megérdemelni, megvásárolni nem tudja ezt az ajándékot. Az ajándékot. De eldönteni, eldöntheti, hogy értékeli, vagy nem értékeli a kapott ajándékot. És most itt kilépve egy kicsit ezekből a gondolatokból, egy ajándék lehet anyagi szempontból nézve hatalmas nagy érték, és mégis megvetheti egy ember. És lehet anyagi szempontból nézve értéktelen, kisgyermek egy kis papírfecnire rajzol valamit. De annak a szülőnek, akinek a gyerek szeretetét fejezi ki ez a rajz, mennyit fog érni? Lehet, hogy anyagi szempontból nem jelent sokat, de annak az embernek, mivel az ajándékozó személyét becsüli, értékeli, mégis érték lesz az ajándék. Az ajándék értékelése tehát két dologtól függ. Megbecsüljük-e magát az ajándékot, annak az értékét értékeljük-e, és megbecsüljük az ajándék mögött megnyilatkozó adományozót, az ajándékozó személyét, és az ő személyét értékeljük és megbecsüljük-e. Azt mondja tehát, hogy az Isten az igazságot ajándékba adja minden embernek. Ajándékként felkínálja minden ember számára, hogy az ember élhessen vele, vagy visszautasíthassa ezt az ajándékot. Ezt az ajándékot az ő kegyelméből kínálja fel. Azért kínálja fel, mert megesett az emberen az ő szíve, megesett az ember nyomorúságán a szíve, együttérzett az emberrel, és nem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy az embernek sötétségben, kilátástalanul, reménytelenségben kelljen élnie. Az Isten nem tudta elviselni a gondolatot, hogy az ember a bűn következtében, reménytelen helyzetben, a kárhozat pusztulásával nézzen szembe, és semmi reménysége ne lehessen. Ezért az Isten úgy döntött, hogy semmilyen árat nem tart túl nagynak ahhoz, hogy megajándékozza az embert ismét az igazsággal, és az igazság mellett, vagy az igazság nyomán az élet lehetőségével. Az Isten szeretetből, kegyelméből úgy döntött, hogy bár mi nem érdemeljük meg, nekünk jog szerint nem ez járna, hanem a halálbüntetés, de az Isten úgy döntött, hogy ő ajándékba akar adni nekünk lehetőséget az életre. Az ő igazságával ajándékoz meg, amely igazság alapot teremthet az örök életnek az ember életében. Így folytatja tovább, hogy megigazulván ingyen, tehát megigazulván ajándékképpen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Az itt szereplő kifejezés, váltság kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy eloldani, feloldani valakit vagy valamit, a rabszolgát kiváltani. Nagyon fontos, hogy ez az ige nem rabszolga vásárlásról beszél. Nem arról beszél, hogy az egyik rabszolgatartó a másik rabszolgatartótól megvásárol valakit. A kép, amit használ az, hogy van egy rabszolga, akit kivált egy külső ember. Kifizeti az árát nem azért, hogy arra kényszerítse, hogy az ő rabszolgája legyen, hanem hogy visszaadja a szabadságát. Ez a kifejezés szerepel itt. Az Isten lefizeti az árat, hogy szabadságot adjon az embernek ismét, és kiszabadítsa a bűn rabszolgaságából. Természetesen, hogyha a bibliai gondolatokon belül szeretnénk maradni, akkor elmondhatjuk egy más nézőpontból nézve azt, hogy a Biblia szerint két lehetősége van az embernek. Vagy a bűn uralmát választja, vagy az igazság szolgálatát, az igazság uralmát választja. Köztes megoldás nincs. Ugye mi logikánk szerint lenne, mert azt mondanánk, hogy mi nem állunk a rossz oldalra, de nem állunk a jó oldalra sem, hanem szeretnénk megmaradni középen. A Biblia szerint ez nem létezik. Jézus így fogalmazott, aki nincsen velem, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, az tékozol. Az ember vagy az igazság szolgája, vagy a hamisság szolgája. Vagy az Isten uralma alatt van, vagy a sátán uralkodása alatt van. Viszont nagyon nagy különbség van a két uralkodó között. Sátán e világ fejedelmeként erőszakkal uralkodik az embereken. Őt nem érdekli az, hogy az ember kívánja, hogy uralkodjon felette, vagy sem. Ha az ember beengedi, akkor ő berendezkedik az életében. Az Isten viszont tiszteletben tartja az ember szabadságát. Azért fizeti ki a váltságot, azért váltja ki a rabszolgaságból az embert, hogy a szabadságot visszaadva az ember önként eldönthesse, hogy követőjévé lesz vagy sem. Az Isten nem rabszolgát vásárol, hanem kivált, és a fiúvá fogadást kínálja fel az embernek. Azt kínálja fel az embernek, hogy gyermeke lehessen, és gyermekként élhessen vele közösségben. Ez a két választási lehetőség van. Az ember, akit az Isten kiváltott a rabszolgaságból, eldöntheti, hogy visszamegy a korábbi rabszolgatartójához, és ott marad rabságban, vagy pedig annak adja az életét, aki kiváltotta őt, aki az életével fizette ki az árat, hogy élhessen. Nem azért, mert erre kényszeríti, hanem mert erre készteti a szeretet, amit érez az iránt, aki ezt tette érte.